szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket, lányokat, asszonyokat. Köszönöm szépen a meghívást. Imádságos lelkülettel készültem, de sokszor azt gondoltam magamban, hogy milyen jó lenne, hogyha a férjemet hívták volna, mert hát mi az neki egy fél órát beszélni. Én pedig nem vagyok előadó, de igyekszem, és kérem a Jóistent, hogy amit szeretne üzenni, azt el tudjam mondani, és csak azt mondjam, amit ő akar. Álljunk fel, amíg felolvassuk az alapigénket a Korintusiakhoz írt második levélből, második rész 14-től 16-ig szeretném felolvasni. De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. De ki alkalmas erre? Eddig tartott az ige, tessenek helyet foglalni. Erre az utolsó kérdésre, hogy ki alkalmas erre, hogy jó illat legyen a világban, három témakörben keressük a választ. Jó illat Isten előtt, jó illat a hívők közösségében, a gyülekezetben, és jó illat a világban a meg nem tértek között. Mi Isten előtt a jó illat? Isten előtt jó illat az áldozat. Az Ábel áldozata Isten akarata szerint volt, ezért Isten elfogadta, jó illat volt előtte, felszállt hozzá. Tőlünk a Jóisten megtérést, engedelmességet, odaszánást, Isten félelmet, tiszteletet vár. A tudatlanság idejét elnézi Isten, de minden embernek parancsolja, hogy megtérjen. És minden nép között kedves ő előtte, aki őt féli. Engem újból megtérésre biztatott a Jóisten ezen a héten, bár már rég megtértem, de szükségem volt újból Istenre figyelni, Istenhez térni. Kolozsváron egy idős házaspár összecsomagoltam, amit úgy gondolt, hogy neki már nincs rá szüksége, elküldte nekem, és reméltem, hogy lesz egy ige is a zacskóban. Elővettem, azt nagyon kerestem, és a Jeremiás 15-ből volt, a Jeremiás könyvének 15. részéből. Egy ige, én tovább olvastam, és megkaptam azt, amire vártam Istentől, a 19. vers. Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólom lehetsz. Szálljuk oda újból életünket, forduljunk Istenhez, térjünk hozzá. Szánjuk oda testünket úgy, ahogy a római levél biztat bennünket. Szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjunk-e világhoz. Mondjunk le énünkről, akaratunkról. Ezt jelenti a megtérés. Nem az, hogy olyan sok rosszat csináltunk, olyan sok rossz dolgot elkövettünk, hanem úgy születünk, hogy a magunk útját járjuk, a saját akaratunkat érvényesítsük. Megtérni Istenhez azt jelenti, hogy odafordulunk hozzá, elismerjük, hogy rá van szükségünk, és őt kérjük, hogy vezessen minden problémában és minden nap. A Galata levélből ismerjük azt a szép igét, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez biztosan mindnyájan valljuk. De ennek, hogy ez igazsága az életünkben, a mindennapi döntéseinkben látszik meg. Abban nyilvánul meg, hogy valóban Krisztus él az életünkben, vagy pedig mi a magunk akaratát cselekedjük. Nem szoktunk büszkélkedni Istennel szemben, mert elismerjük, hogy szükségünk van rá. Ő a hatalmas, mindenható Isten, mi pedig porszemek vagyunk. De passzívan se utasítsuk el Istent. Hogyha nem kérjük az ő vezetését, az ő akaratát, akkor bár nem lázadunk ellene, de mégiscsak azt üzenjük, hogy mi is elboldogolunk, nincs rá szükségünk. pedig szükségünk van minden helyzetbe, és ezért forduljunk hozzá, és kérjük őt, és legyen igazi az odaszánásunk. Krisztus előtt kedves áldozat, jó illat a hálaadás, a bőséges hálaadás. Gondoljunk Noéra, amikor kijött a bárkából. Minden tiszta állatból és madárból áldozott Istennek. Oltárt épített Noé az Úrnak, és vett minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és égő áldozatokat mutatott be az oltáron. Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr: nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem írtok ki többen minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Még Isten jó indulata, Isten terve megváltozott a jó illatú, a hálaáldozat illata nyomán. Megígérte, hogy nem pusztítja el újból a földet. Isten várja mi a hála, ami hálánkat, ami hála áldozatunkat. Fejezzük ki ezt minden nap. Énekeljünk dicséretet, ismételgessük magunkban az igéket, legyen tele vele a gondolatunk és a beszédünk. Isten várja és kedvesen veszi, és ezzel is kifejezzük, hogy mi az Istené vagyunk, és mi számítunk rá, mi őt várjuk, őt hívjuk segítségül. A zsoltárokban sok ilyen bátorítást, biztatást olvasunk, hogy áldjuk az Urat, hogy hálaadással énekeljetek Istennek. És a Kolossé levélben is ezt találjuk, hogy hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Áldozzunk hálával az Úrnak, és teljesítsük a neki tett fogadásainkat. Ez mind kedves jó illat előtte, ezt várjunk tőlünk Isten. Aztán akkor vagyunk kedvesek Isten előtt, ha ruhánk fehér, és Szentlélekkel teljes az életünk. Megmostuk és megfehérítettük ruhánkat a bárány vérében. A mennyei megszámlálhatatlan sokaság azok, akik megmosták és megfehérítették ruhájukat a bárány vérében. Mi is jöjjünk minden nap Istenhez, bűnbocsánatért és tisztulásért. Ruháink legyenek mindig fehérek, és fejünkről ne hiányozzék az olaj. Az Úr Jézus azt ígérte, hogy az Atya ad szent lelket és bölcsességet mindazoknak, akik kérik tőle. Kérjük mi is, és töltekezzünk be minden nap az ő szent lelkével. A második kérdéskör: legyünk jó illat Isten népe az üdvözülők között, a gyülekezetben. Egymást szeretetre, szolgálatra biztassuk, bátorítsuk. Tartsuk meg a hitet, álljunk meg szilárdan az Úr mellett, és akkor bátorítás, bizonyság leszünk a közösség számára. A lelkiismeretünk legyen mindig tiszta. A zsidókhoz írt levélből fogok felolvasni egy igét. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást. A hívő közösségnek is nagyon nagy szüksége van azt, hogy jó példaképeket lásson, Istennek igéjét, Istennek munkáját lássuk emberekben. És legyünk mi azok, akik ilyen jó példák leszünk mások számára. Aztán emlékezzünk, és beszéljünk azokról is, bibliai személyekről, meg elődeinkről, és példaképeinkről, és mindazt, amit tőlük láttunk, amit tőlük tanultunk, ültessük a gyakorlatba. És ne várjuk, hogy már mindent megtanuljunk, hanem amikor már valamit megértettünk, váljunk mi is példává. Pál apostol emlékezett a képmutatás nélküli hitre, ami volt Eunikában, Loiszban, Timóteusban. És Timóteust is arra biztatja, hogy legyen példája a hitben a hívőknek. Senki meg ne vesse az ifjúkora miatt, hanem légy példája a hívőknek. Felolvasom pontosan. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Legyünk ilyenek mi is. Hogyha ismerünk a gyülekezetünkben, környezetünkben egy fiatalabb hívőt, aki nem korában fiatal, hanem hitében fiatal, most ismeri meg a Jóistent, kezdeményezzünk, menjünk hozzá, beszélgessünk, és ne úgy kezdjük a beszélgetést, hogy ezt nem így kellene, ezt nem így szabad, hanem imádkozzunk, a Bibliából beszéljünk, és meglátjuk, hogy nagyon jó néven veszi, és nagyon sokat segíthetünk. Mi is épülünk ezáltal, és azok a személyek is. Várja ezt a közösség, szükség van ilyen emberekre, ilyen kapcsolatokra, amikor egymástól tanulunk, egymást segítjük. Így kedvesek lehetünk Isten előtt, és az ő jó illatát sugározzuk. Kinek milyen kegyelmi ajándék adatott, úgy szolgáljunk Istennek. Itt most elsősorban nem csak a kegyelmi ajándékok sokféleségére gondolok, hanem vannak, akik családban élünk, vannak, akik pedig egyedülállók, akiknek nincsen családjuk. Egyikünk se gondolja azt, hogy a másiknak jobb vagy könnyebb, hanem ahogyan a Jóisten rendelte, ahogyan kaptuk, ahogyan élünk. Szolgáljunk Istennek is, igyekezzünk a családban, vagy igyekezzünk egyedülállóként a Jóisten nevére dicsőséget hozni, neki szolgálni. Minden helyzetnek megvannak a nehézségei, megvannak az előnyei is, a könnyebbségei is. Aki családban él, igyekezzünk, hogy legyen szent kapcsolatunk, a házasságunk, és mutasson a Jóistenre. Nem csak egymással, hanem Istennel kötöttünk szövetséget, és a családi életünkben, meg a gyermeknevelésünkben lássák meg az emberek azt, hogy ő az Úr, hogy az Úr az Isten. Gyermekeinket pedig neveljük úgy, tanítsuk úgy, hogy megismerjék az Urat, az ő félelmét és az ő parancsolatait. Írjuk az ő szívükbe a Jóisten törvényét. Talán most egy kicsit nehezebb és nagyobb erőfeszítésbe kerül ez, mint régebb. De a Jóisten a hűséget megáldja. És hogyha kitartóak vagyunk mellette, és ezt tanítjuk gyermekeinknek, akkor ő megjutalmaz ezért, és bennük is kimunkálja a megtérést. Nézzük meg, hogy mit mond Pál apostol a családban lévő élőknek, meg az egyedülállóknak. A korintusi első levélben találjuk meg a 7. részben. A 34. verstől kezdem. A nem férjes asszony és a hajadon az Úr dolgaival törődik, hogy szent legyen testében is, lelkében is, aki pedig férhez ment, a világi dolgokkal törődik, hogyan legyen tetszésére a férjének. Ezt pedig a ti javatokra mondom. Azt is mondja előbb a 8. versben, hogy jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. Pál apostol önmagát adja példaként. Valóban, akik családban élünk, nagyon lefoglal a hétköznapok gondja, és az egyedülállóknak talán vagy biztosan több idejük van a szolgálatra. Használjuk ki, senkinek ne legyen ürügy a családi elfoglaltsága, lekötelezettségek, hogy ne tudjon szolgálni. És akinek pedig több ideje van, az vegye ezt jutalomnak és nagy lehetőségnek, hogy szolgálhat az Úrnak, és tegyük ezt mindannyian örömmel. És újból mondom, ne azt nézzük, hogy vajon a másiknak könnyebb vagy jobb, hanem legyen békénk az Úrban, és legyünk megelégedettek, és csak az legyen a szívünk vágya, hogy szolgáljunk az Úrnak minél tökéletesebben. Szeretnék megemlíteni egy jó példát is a környezetünkből. Egy idős lány, aki már nyugdíjas is, nagyon sokat látogatja a betegeket, és mondta a férjem, hogy nem tud ő menni olyan beteghez, hogy Irénke előtte már ott ne járt volna. És sőt, sokszor, amikor ő ott van meglátogatni, vagy úrvacsorát vinni a betegnek, éppen akkor hívja fel őket, azt a családot telefonon, és megkérdezi, hogy hogy vannak, és miben segíthet. Hát ez nagyon-nagyon szép áldozat, ez nagyon jó illat Isten előtt is, a közösségnek is. Aztán gondoljunk Tábitára, Joppéból. Ő vart az özvegyasszonyoknak, szegényeknek, és azok nagyon elszomorodtak, amikor Tábita megbetegedett és meghalt. Oda vitték az apostol elé azokat a ruhákat, amiket ő vart nekik. Ilyen jó illat volt, ilyen jó példa volt, és erről vallást tettek a környezetében levők is. Legyünk mi is ilyenek. A jótékonyságról, az adakozásról ne felejtkezzünk el, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten. Nekünk, nőknek, asszonyoknak, lányoknak jobb tehetségünk, jobb lehetőségünk, nagyobb érzékenységünk van ezekre a dolgokra. Ha van környezetünkben rászoruló, és mindannyiunknak van, sokan vannak. Mindenkin nem segíthetünk, de valakin biztosan. És hogyha a szívünkben vágy van, igazi vágy, hogy ezzel is Istennek szolgáljunk, akkor a Jóisten kimunkálja és ad lehetőséget. Vannak közöttünk, akik tehetősebbek, vannak, akik szerényebb körülmények között élnek, de mindannyiunknak van lehetőségünk segíteni, szolgálni. Az igaz Isten tisztelet, az Úr Jézus tanítása szerint az, hogy meglátogatjuk a betegeket, árvákat, özvegyeket. Ilyen Isten tiszteletet gyakoroljunk. És az utolsó napkor is azt mondja az Úr Jézus az övéinek, hogy beteg voltam, és meglátogattatok. Éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok. Mezítelen voltam, felruháztatok. Fogoly voltam, eljöttetek hozzám, és meglátogattatok. Tegyük mi is ezt, akkor biztosan jó illat lesz, jó áldozat lesz a mi életünk. Az első időben, amikor elkezdtem tanítani, az igazgatónőnk az iskolában szintén szociális érzelmű volt, és mindegyre felhívást intézett hozzánk, hogy gyűjtsünk most ennek a diáknak, annak a diáknak, ennek a tanárnak. És bevallom szégyenkezve, hogy akkor az elején azt gondoltam, hogy ó, hát megvan nekem az én szolgálati területem, ők más nép, román iskolába tanítottam, úgy gondoltam, hogy nem őket bíztam rám a Jóisten. És úgy az elején úgy mindig engedtem, hogy elmenjen a fülem mellett az ilyen felkérés. Egy idő után aztán rájöttem, hogy minden egyes alkalom lehetőség. És egy pár lejt miért ne tudnék adni mindenkinek. És azután arra igyekszem, hogy bármilyen szükség, bármilyen kérés van, mindenkinek adjak valamit, és ne gondoljunk arra, ne gondoljak arra, hogy mit tesz az vele. Persze, szeretnék értelmesen segíteni, mert csak úgy is jó, úgy is válik hasznukra. De az Úr nevében tegyem, és akkor az biztos, hogy részemről jó. És az Úrra bízom, hogy mindenki azt a kis segítséget, amit adok, hogy úgy használja fel, hogy ahogyan arra neki szüksége van. És így, ha bekopogtat hozzám, vagy hogyha kinyújtja a kezét valaki, akkor inkább megkérdezem, hogy mire lenne szükséges, igyekszem azt megvenni, ha meg nem tudom, akkor adok 50 banit, vagy egy lejt. És én bátorítok erre mindenkit, hogy aki kér, annak adjunk, és ne forduljunk el attól, aki hozzánk fordul segítségért. Ez igaz Isten tisztelet is, ebben gyönyörködik a Jóisten, mert mondta, hogy szegények közöttünk mindig lesznek. És így szolgáljunk neki, hogy segítünk ezeknek. Olyan jó végignézni a gyülekezeten. A hívő asszonyok, lányok arca olyan szép, és olyan szépek. Egyszer a városban láttam három diákomat, és ahogy szembe jöttek velünk, és köszöntünk egymásnak, tudtam róluk, hogy mind hívők, azt gondoltam, hogy hát biztos ez a három legszebb lány a városban. Pedig nem voltak olyan különlegesen szépek, de mégis az istenfélelem olyan szépé teszi az arcot, és olyan megnyerővé a megjelenésünket. nem tehetem, hogy ne beszéljek, és ne olvassuk fel az igéről azt is, amit Pál apostol meg az ige tanít nekünk, hogy mi a hívő asszonyok, hívő lányok dísze. A szelíd és csendes lélek, alázat. Tudjuk, és Pál apostol is elismerte, hogy a mi kincsünk cserépedényben van rejtve. És én azt mondom, hogy mi asszonyok még annál is törékenyebbek vagyunk, mert mi vagyunk a gyengébb fél, a gyengébb nem. És ha ezt elismerjük, és ez szemünk előtt van, akkor alázatban tart ez minket. Elsősorban Isten előtt. Tudjuk, hogy rá vagyunk utalva. És semmink nincs, amit emlegethetnénk előtte. És Isten az alázatosoknak kegyelmet ad, és a töredelmes szívűekhez odafordul. A közösségben, a családban lehet, hogy egy kicsit már nehezebb megtartani ezt az alázatot, ami van bennünk a jó Istennel szemben. A világ arra biztat, hogy ne hagyjuk magunkat, nekünk is jár. Miért legyek én kisebb, kevesebb, mint más? És sokszor sok bajunk abból adódik, hogy túl nagy teret adunk az énünknek az életünkben. A jó Istennel szemben belátjuk, hogy kicsik vagyunk, semmik vagyunk, de egymással szemben tartjuk magunkat valakinek is. Én is tudok annyit, mint a másik. És így sok sérelem ér minket, és sok bosszúság is, sok fájdalom is. Én is sokszor sajnálom magam. Másoknak nem szoktam mondani, de az Úrnak elmondom. És az egyik vetés és aratásban egy nagyon érdekes, kegyetlenül igaz verset olvastam, és ebből fogok idézni néhány sort, hogy hogyan gondolkozzunk magunkról, hogyha mi önmagunkat kicsinek és semminek látjuk, akkor már nem érhet sértés, nem érhet megbántás, hogyha tudjuk, hogy a mi énünk úgyis csak ezt érdemli, és Krisztusban vagyunk azok, akik vagyunk. Hidd el, az egész házban nem akad gyámoltalanabb, alkalmatlanabb, haszontalanabb nálad. Ne mondd el senkinek, de Isten előtt vállald, s vallja gyermeki módon a szíved. Mert így van, ne feledd egy percre sem, szolgálj, segíts mindenkit szívesen, mert mindenkinek szolgája sose tétlen, csendesen mosolyogva észrevétlen, de másoktól ugyanezt ne várd. Amilyen vagy, azzal be kell érned, ha kevesebb a legkevesebbnél, akkor is több, mint amit érdemelnél. Mindez a te kötelességed. Figyelj, hogy mi a többi és hogy végzi el, azon soha fel ne akadj, hisz a házvezetője nem te vagy. Mit a többi mond és tesz, legyen bármi, igyekezzél mind jóra magyarázni. S ha úgy találod, nem szeretnek a többiek, kurtán bánnak veled, hidd el, rossz szándék nem vezeti őket, csak a sátán ólálkodik körötted, hogy törbe ejtsen téged, s elfelejtesse önön szegénységed. Járj túl az eszén, s mások méregetését abba hagyva, fordíts szemed szegény magadra, szívedbe akkor is csend száll és alázat, így töltheti be békesség a házat. Csak akkor látjuk meg saját szerénységünket, csekélységünket, ha a megfeszített Úr Jézus Krisztusra nézünk. Ő mindent elhordozott értünk, és az ő haláláért, az ő érdeméért. Ha rátekintünk, akkor igazat adunk neki, hogy mi semmik vagyunk. És ha ő Isten fia, önmagáról lemondott, megüresítette magát, nem azt emlegette, hogy ő Isten fia, és hogy tegyen ilyet, hogy bűnös emberekért meghaljon, akkor nekünk igazán nem nagy dolog lemondani a saját igazunkról. És akkor így lehet, hogy nagyobb békében és nagyobb szeretetben tudunk élni egymással is. Vigyázzunk beszédünkre, vigyázzunk nyelvünkre. Ez nem kizárólagosan asszony dolog, de tipikusan az. Azt szokták mondani, hogy ugye az asszonyok pletykások. És én erre replikaként azt szoktam mondani, hogy a lelki pásztorok is tudnak annyit pletykálni, mint az asszonyok. Hát az Úr bocsássa meg, hogy ezt mondogatom néha. De ez jó pofaságnak jó, tehát mindannyiunknak vigyáznunk kell, hogy mit beszélünk. És legyen ebben mérvadunk az az ige, hogy ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetleméltó, ami jó hírű, ha van valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Erről elmélkedjünk, ezekről gondolkozzunk, és ezeket osszuk meg egymással, ezekről beszéljünk. Aki beszédben nem vétkezik, nem téved, az tökéletes ember. Közülünk nincs ilyen egy sem. De vigyázzunk is, amennyire tőlünk telik, kössünk szövetséget nyelvünkkel, szemünkkel, hogy ne beszéljünk értelmetlenül, ne beszéljünk hiába valóságot, amit azután meg kell bánnunk. Hanem, ha találkozunk, beszélgetünk, akkor a hívő élet dolgait emlegessük, és ami egyebet beszélünk, azt is úgy Isten színe előtt mérlegeljük, és próbáljuk átszűrni. Nem csak magatartásunkban, hanem öltözködésünkben, testünk ápolásában is legyünk szerények. Olvassuk el ehhez, amit Timóteus ír az asszonyoknak. Az első leveléből, a második részből, a 19. verstől kezdődően. Ugyanígy az asszonyok is tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával, hanem azzal, ami az Isten félelmet valló asszonyokhoz illik, jó cselekedetekkel. Hogyha szerények vagyunk, akkor ne azért tegyük ezt elsősorban, és ne azt emlegessük, hogy mert elődeink is így tették, vagy ez illik, vagy ez nem illik, vagy így tanultam, vagy nem így tanultam, hanem mindannyian nézzünk önmagunkba, lelkiismeretünkbe, és kérdezzük meg azt magunktól, hogy hogy tudom tükrözni jobban az Úr Jézus Krisztust. Ha a tükörbe nézek, az én arcom, az én fizikumom, az én öltözetem kerül előtérbe inkább, az a hangosabb, vagy pedig be tudom mutatni Krisztust a környezetemnek, a gyülekezetnek, a világnak. És soha ne másokat méregessünk, ne próbáljunk túltenni egymáson, vagy utolérni másokat, hanem mindannyian egyénenként álljunk meg Isten előtt, és akkor biztosan megérezzük, megtudjuk azt, hogy mi az, ami illik, mi az, ami kedves Isten előtt a mi saját magunk számára. És egymást is, hogyha erről beszélgetünk, arra biztassuk, hogy legyünk inkább szerényebbek, akkor biztosan nem vétkezünk ebben. És ami igazi díszünk, az a jó cselekedet. Ezt nem kell mutogatnunk, hanem ezt látják és tapasztalják a körülöttünk levők. És a Jóisten majd meg fog jutalmazni érte a mennyországban. Egy másik dolog, amit már az asszonyok szoktak foglalkozni, hát ugye elkerülhetetlen, hogy a világ dolgairól beszéljünk. És ha gazdasági helyzetet nézzük, ha vásárolni megyünk, akkor sokszor elfog az aggodalom, lehet sopánkodunk is, és arról beszélgetünk, hogy jaj, mi lesz, panaszkodunk és aggodalmaskodunk. Vigyázzunk, hogy ebben se vétkezzünk. Bízzuk magunkat a Jóistenre, higgyünk az ő ígéreteiben. Keressük először az ő országát, mert akkor biztosan, hogy ő gondoskodik mindenről, amire szükségünk van. Hogy mire van szükségünk, az nagyon kevés. Az Úr Jézus azt mondta, hogy ha van mit ennetek, és van egy öltözet ruhánk, amit fölvegyünk, akkor az elég, és legyünk megelégedettek. Hát biztos, hogy nekünk mindannyiunknak ennél sokkal több van. Van több ruhánk, kell is. Van élelmünk, gondolom, hogy nem csak a mai napra való, hanem biztosan tettünk el télire is. Van, akinek több van akinek kevesebb van. Vannak életünknek olyan szakaszai, amikor szerényebben élünk, szerényebb anyagi lehetőségek között. Van, amikor nagyobb a bőség, de ha szegényebbek vagyunk, ha tehetősebbek vagyunk, ugyanúgy a Jóistenre vagyunk utalva. És én kérem az Urat, hogy jól megy a sorom, és mindenem megvan, több, mint amire szükségem van. De hogy soha ne tévesszem szem elől, és mindig legyen bennem az az alázat, és tudjam, hogy ha van is sok mindenem, akkor is az Úr Jézus kegyelmére vagyok szorulva, és akkor is ugyanúgy olyan szükségem van a Jóistenre, mint hogyha nem lenne, amit ebédeljek, vagy vacsorázzak. Hát arra biztassuk egymást, hogy bízzunk a Jóistenben. Ha aggodás is üti fel a fejét, akkor újból jöjjünk a Jóistenhez. Olvassuk el az ő ígéreteit, és bízzunk mindeneket rá, mert ő biztosan cselekszik, és megadja azt, amire szükségünk van. És hogyha indít, hogy valakin segítsünk, újból azt mondom, akkor használjuk ki a lehetőséget, ragadjuk meg az alkalmat, akkor szolgáljunk ezáltal is Istennek. Legyünk jó illat a világban, a még nem hívők között. Ha Istenhez ragaszkodunk, ha szilárdan állunk a hitünkben, akkor ismerhetik fel rólunk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Bár elenyésző kisebbség vagyunk a világban, igazi Istenfélők, Istenben hívők, de nem vagyunk csekélyek, és nem kell ezért kisebb rendűnek éreznünk magunkat. Isten gyermekei vagyunk, és ezt vállaljuk bátran minden helyzetben. Ezzel nem büszkélkedünk, de ezt ebben határozottaknak kell lennünk. És ha ez nekünk természetes, ha így tudunk beszélni róla, és így viszonyulunk hozzá, akkor más is ugyanolyan természetesen fogadja el ezt. Nem kell azért úgy összehúznunk magunkat, hogy hát én hívő vagyok, hanem erről bátran tegyünk vallást, és ez nyilvánuljon meg beszédünkben is, hogyha erre sor kerül. És akkor más is ugyanilyen természetesen fogadja el. A teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését, ezt írja az ige. Lehet, hogy úgy látjuk, vagy azt tapasztaljuk, hogy ó, mostanság nem érdekli az embereket a Isten igéje, de biztosan vannak olyan emberek, akik várják, mert ezt mondja az ige, és Istennek igéje, Istennek beszéde mindig igaz. És olyan nagy kiváltság, és olyan nagy öröm, amikor olyan emberre találunk, aki éhez és szomjú hozza a jó Istent és az ő beszédét. És Isten igéje még ma is győz. És a Szentlélek most is munkálkodik, és meggyőzi az embereket bűn és igazság tekintetében. Ha alkalmunk nyílik, és nem hogy nyílik, hanem keresnünk kell az alkalmat, hogy bizonyságot tegyünk. Bár a napok gonoszak, de áron is vegyük meg az alkalmat, hogy bizonyságot tegyünk. Még a szilárd meggyőződéshez még azt el szeretném mondani, hogy legyenek olyan alapelveink, olyan döntéseink, olyan határozataink, amihez minden körülményben ragaszkodunk. Szoktuk ezt is hallani gyakran, hogy hát igen, így kellene, így írja a Biblia, de hát mit lehet csinálni a mai világban? Vigyázzunk, ne legyünk megalkuvók. Hogyha mi megértettünk egy dolgot, ragaszkodjunk ahhoz, mert a Jóisten meg fog áldani. Egy időben olyan kísértésünk volt, hogy az egyik kliensünk, aki rendszeresen hozott autókat Belgiumból, még vasárnap szeretett betoppanni a fordítani valóval. Mindig neki úgy volt kézenfekvő, hogy vasárnap reggel vagy délben beadja az iratot, aztán vasárnap este vagy hétfő reggel korán utána jön. Úgy egyszer-kétszer ezt úgy megcsináltam, úgy szorongó szívvel tudtam, hogy nem kellene, de aztán elhatároztam, hogy megmondom neki, hogy megkérem szépen, hogy vasárnap mi nem dolgozunk, és ilyen ügyben ne zavarjon minket. És nem történt semmi dolog. Ez tiszteletben semmi nagy dolog. Ez tiszteletben tartotta, és azóta is meg tudunk oldani minden fordítást és minden egyéb dolgot úgy, hogy a vasárnap nem kell ezzel törődnöm, nem kell ezzel foglalkoznom, mert azt szeretném az Úrnak szentelni. A hétköznapi, mindennapi munkát megszakítva, az Úr dolgaival akarok ekkor törődni. Szégyenemre azt is el kell mondanom, hogy nem csak a Jóisten igéje volt ebben nekem segítség, hát ez volt az első. De a fodrász is, akihez járunk, az is határozottan kijelenti a klienseinek, hogy vasárnap senkinek, se menyasszonynak, se násznagynak, se keresztanyának, ő frizurát nem csinál. És arra gondoltam, ha ő, akire én azt mondom, hogy nem ismeri az Urat, a hitetlen, ha ő ezt felmeri vállalni, kimeri jelenteni, hát akkor én, Isten gyermek, én legyek gyáva, és én féljek megmondani az embereknek ezt. Ezután már nagyobb bátorsággal, első osztályt, amikor megkezdte a lányom, akkor elmondtam a tanítónőknek is, hogy mi vasárnap közös tevékenységre, vagy én vasárnap a gyereket kirándulni nem engedem. Mi ekkor imaházba megyünk, a Jóistennek szánjuk ezt a napot. És ezt ők ugyanúgy tudomásul vették, és megértették, és tiszteletben tartották. Mindannyian gondoljuk el azt, hogy miben kell elhatárolódnunk, és sok mindenben kell megállnunk az ige mellett, és merjük ezt bátran tenni. A Jóisten megárd érte. Nem lett azzal kevesebb a fordítani valóm, a bevételem? Vagy Katának nincsenek azért kevesebb barátja az iskolába, vagy nem haragszanak rá egyáltalán a tanítónők, hanem most már még azt is megkérdezik, hogy akkor a szombat az jó, mert ugye nem nagyon tudják, hogy melyik felekezet milyen napot tart, és néha még összekeverik a napokat. És mondtam, hogy igen, a szombat az jó, a vasárnap a nem jó. Mindannyiunknak vannak ilyen pontjaink, amit nem szabad feladnunk azért, hogy Isten gyermekei maradhassunk. Nekünk kell szilárdan állnunk az Úrban ahhoz, hogy mást is hozzá tudjunk vezetni. Legyünk kezdeményezők. Tegyünk bizonyságot. Ha a gyülekezetben tesszük bizonyságot, akkor egymást építjük. Erre is nagyon nagy szüksége van a közösségnek. De a gyülekezetben bent nem lehet embereket az Úr Jézushoz vezetni. Ahhoz ki kell mennünk. Ott, ahol az emberek vannak. Sokan szolgálnak Szatmár környékéről, sok faluban, sok misszióban. Ez nagyon kedves dolog. Biztosan sok gyerektanító van, az ifjúsággal is sokan foglalkoznak. De azok is, akiknek nincs ilyen szolgálatuk, nincs ilyen munkájuk. Mindannyiunknak vannak szomszédaink, vannak munkatársaink, barátaink is lehetnek, ismerőseink. És ha egy kis halvány lehetőség is adódik, és a szót az a Jóistenre tudjuk terelni, és a hívő életre, akkor tegyük meg. És minél többször teszünk bizonyságot, annál bátrabbak leszünk, és annál természetesebben jön ez. Az embereket legtöbbször akkor érdekli Isten, amikor bajba vannak. Lehet, hogy eszünkbe jutnak olyan ismerőseink, akiket sokszor hívtunk, netán családtagjaink, akiket sokszor kérleltünk a hívő életre, és úgy tűnt, hogy falra hány borsó nem érdekelte őket. De ha valami baj adódik, akkor lehet, hogy fogékonyabbak, és akkor oda jönnek hozzánk. Ilyenkor bennem megfogalmazódik az, hogy na ugye, most már jó vagyok, hogy ha bajban van, akkor hozzám fordul segítséget, de addig nem volt szükségünk egymásra, de ne gondoljunk ilyet. Hanem akkor segítsük az embereket, amikor fogékonyak, amikor szükségük van. És álljunk oda a megfáradt mellé, még akkor is, ha az a gyülekezetből van, aki próbában van, aki betegségben van. Sok évvel ezelőtt szintén fordítottam egy helyszíni jegyzőkönyvet, meg rendőrségi jelentést, egy balesetről, amelyben meghalt 3 férfi, aki onnan Szamosújvár mellől származik, Székről. Hallottam erről a balesetről még azelőtt, mielőtt megkaptam volna az iratokat, és akkor szintén megfogalmazódott bennem, hogy na ugye, hát el kell menni Pestre dolgozni, mert hát nem elég az a pénz, amit itthon meg lehet keresni. Utána majd megszégyeltem magam ezért a gondolatomért. És az asszony, az őrzed asszony, amikor jött a fordítás után, akkor úgy félve megkérdezte tőlem, hogy ugye én vagyok az, aki angolt tanítok az óvodában. Mondtam, hogy igen. Hogy ő ismer engem, ő hallott rólam a barátnőjétől, és amikor friss volt még a haláleset, akkor próbált is hívni engem telefonon, hívtak is 2-szer, csak történetesen nem voltunk otthon, és nem vettük fel a telefont. Aztán elkezdtünk beszélgetni, lassan összebarátkoztunk, megtudtam, hogy ő is hisz a jó Istenben, már sok évvel ezelőtt a Moszkva téren, amikor ő szintén munkát vállalt Pesten, ott egy szabadtér evangelizáción átadta az életét az Úr Jézusnak, azóta próbálta ő megélni a hívő életet, ahogyan tudta, és most újból Istenhez fordult, mert hát nagy szüksége volt rá. Aztán rendszeresen kezdtem látogatni, imádkozni vele, eljött az imaházba is, és hála jó Istennek, hogy 3 éve bemerítkezett, csatlakozott a gyülekezethez, megtért a lánya is, ugyanakkor vele bemerítkezett, utána megtért nem sokára a fia is. Aztán a Jóisten rendelt neki egy társat is, egy özvegyembert, aki szintén megtért, aztán összeházasodtak, és akkor így jött egy család a gyülekezetbe. Hála legyen a Jóistennek. Sajnos csak ez az egy eset van, ami ilyen nagyon-nagyon jó élmény számomra, de kérem a Jóistent, hogy segítsen meg sokakat hozzávezetni, bár gyerekkorom óta ez volt a szívem vágya, hogy az osztálytársaim megismerik a jó Istent, és sokszor mondtam a Mózes imáját is, hogy inkább én legyek átokká, vagy engem vessen el a jó Isten, de a szeretteimet, a testvéremet, az osztálytársaimat mentse meg a jó Isten, forduljanak hozzá. Továbbra is ez az imám, hogy a jó Isten munkálkodjon, és biztosan munkálkodik is. Legyünk mi hűségesek is, tekintsünk rá. És amikor alkalom adódik, valljuk meg őt, tegyünk bizonyságot. Ha visszatérünk a kezdő igénkre, jó illat az üdvözülők és az elkárhozók számára. A Biblia magyarázók szerint itt Pál apostol a római császárok hadjárat utáni diadalmenetét idézi fel, amikor a római császár jön a győztes hadvezéreivel és a láncra fűzött hadifoglyokkal. Akkor a nép éjjenez, tömjén illat száll, ez az illat a győzteseknek dicsőség, öröm, a legyőzötteknek pedig, a foglyoknak pedig halál. Szeretnék én is részt venni a végső nagy diadalmenetben, amikor az Úr Jézus a mennyországba fogadja és vezeti az övéit. Addig erőt kérek a Jóistentől, hogy segítsen meg legyőzni minden akadályt, és félretenni minden megkörnyékező bűnt, és minden igyekezettel futni a küzdőtéren, az életben kitartani hűségesen mellette, hogy majd mondhassa nekünk, hogy gyertek atyámnak áldottai, örököljétek azt az országot. Akkor leszek igazán kedves és tökéletesen jó illat Isten számára, majd amikor bűn nélküli leszek a mennyországban. De addig az ő kegyelmében bízva kérem minden napra az ő szent lelkét, hogy töltsön be, és tegyen fogékonnyá keresni és meglátni az ő akaratát. Segítsen meg mindnyájunkat a jó Isten, hogy jó illat legyünk elsősorban előtte, a hívők számára és a világban, és másokat is ő hozzá vezessünk. Amen.
Na Máriának, hogy ilyen szépen megosztotta velünk azt, amit az Úr adott neki, és azt is, amit ő átélt a hétköznapokban, amit tapasztalt, hiszem, hogy tanulhattunk belőle, és tanulhatunk, ami az elkövetkezendőt illeti. Ha most mindenki odafordul a mellette levőhöz, egymásra nézünk, akkor azt vehetjük észre, hogy mi mindannyian különbözőek vagyunk. Ugye? Hát nem egy nagy felfedezés. Ez igaz, nem csak mi ránk, akik itt ülünk ebben a teremben, hanem az egész világon nem találnánk még egy olyan embert, aki olyan, mint mi. Így teremtett bennünket a Jóisten, hogy különbözőek legyünk. Ez így van jól. Ne akarjunk soha olyanok lenni, mint valaki más. Mi vagyunk, én vagyok, egyedi, és az Úr így akar használni. Ha felnézzünk a kis plakátunkra, akkor ott láthatunk egy virágos rétet, vagy mezőt. Hát valószínű, hogy egy mezőn sokkal több virág van, mint ami itt látható a képen, de Így vagyunk mi is, mint a sokszínű, sokféle virágok. Különbözőek vagyunk, és különbözőek a virágok. Más-más illatuk van, így tervezte a Jóisten. De nem csak, hogy különböző féleképpen nézünk ki, hanem más a jellemünk, és más az az élethelyzet, amibe helyezett bennünket az Úr. Miután énekelni fogunk egy éneket, meg fogunk hallgatni bizonyságtevéseket olyan testvérnőktől, akik különböző élethelyzetben vannak. Például az első testvérnő, akit megkérünk majd az ének után, hogy jöjjön el és mondjon el néhány dolgot az ő életéből, Balla Éva testvérnő, akinek az Úr úgy adta az életében, hogy nem ment férhez. És az Úr így tette teljessé, vagy így is teljessé teszi az ő életét, és boldogan él és szolgál. Mert őt az Úr így látja a helyén valónak. Hogy miért? Nem tudjuk. Nagyon sok kérdésünk van, és lehet, hogy a válaszokat majd csak odafent fogjuk megkapni, oda át az Úrnál, a mennyben, de ameddig itt a Földön élünk, addig az arra van szükségünk, hogy megelégedetten, boldogan éljünk abban az élethelyzetben, amiben éppen kell, hogy legyünk, amire elhívott az Úr. Ez fontos, hogy meglássuk, és ezért gondoltuk azt, hogy ilyen bizonyságtevéseket hallgassunk meg, tehát az ének után először Balla Éva testvérnőt kérjük, és azután pedig Nagy Editet, aki lelkipásztor feleségként szolgál most Nagyfaluban, és hát őt az Úr úgy áldotta meg, hogy férjhez ment, és sok gyermekük van. Hát, hogy ilyen élethelyzetben is illatozni kell, és szolgálni az Urat, majd ő is el fogja mondani nekünk, hogy ő hogy tudja ezt tenni, és bátorítanak ők bennünket arra, hogy mi is minél jobban tegyük azt, amit az Úr ránk bíz. Tehát akkor most egy éneket kérünk, és azután a bizonyságtevés.
Tudni azt, hogy mindaz, amit hallottunk, az nem csak egy elképzelés, hanem valóság. Kérjük most a következő énekbe Istent arra, hogy segítsen nekünk, hogy valóra váljon ez a mi életünkbe. Álljunk fel, és úgy énekeljük a következőt.
szeretettel köszöntöm a testvérnőimet, pár honnan érkeztek, és az igémet a Zsoltárok 16. része 5. verstől 11-ig szeretném felolvasni, amely így hangzik. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kés helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem. Áldom az urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az úrra tekintek, nem rendülök meg, mert jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem. Testem is biztonságban van, mert nem hagysz engem a holtak hazájába, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Hát az én fiatal időmbe az ilyeneket, mint én vagyok, úgy hívták, hogy vénlányok, vagy vén kisasszonyok, és bevallom, hogy én nem készültem arra, hogy nem megyek férhez, hogy vénlány leszek, meg se fordult a fejembe. Akkor is, mikor megtértem, akkor is volt egy olyan, szimpatizáltam egy fiatal emberrel, aki szintén velem is szimpatizált, és azért volt nehéz a döntésem, mert tudtam, hogy ő kerüli a megtértek társaságát, és ennek most vége. És meg kellett harcoljam, de az úr igazán kitörölte a szívemből, és nagyon boldog vagyok, hogy őtet választottam. 69. november 30-án tértem meg, és ezt tartom a legnagyobb nyereségnek az életemben. Mert egész életemen át az Úr velem volt. Sokan feltették a kérdést, hogy hát hogy nem vagy a világ legcsúnyábbja, hogy nem mentél férhez? És sokan azt gondolták, hogy jó, biztos nagyon válogattam. Hát nem mondhatnám. Volt, akinek nemet mondtam, de azt ma is így tenném. Nem, senki gyerekével, fiával nem csúságoltam, és ha visszagondolok, olyan nyugodt vagyok, mert nem bántottam senkit. Ezt úgy adta Isten. Van egy olyan, a Vékás Blanka sokszor, különösen még itt laktak, sokszor bejött hozzám hajat vágni, és úgy sokat elbeszélgettünk, és feltettem neki kérdéseket mindig. Ha megdicsértem, azt mondta, hogy Isten tette. Mutatja is, és mondja, Isten tette. És hogyha valamit kérdeztem tőle, Isten tudja, mindig ezt mondta. És kevés szóval, ugye, nincs nagy szókincse, de én is azt mondhatom, hogy Isten tudja. Isten tudja a dolgokat, és szeretnék egy pár pontba azért valamit mondani. Ha Isten ezt valakinek megengedi, hogy egyedül legyen, az nem tragédia. Nehéz volt a 28 éves, 30 éves koromban, de aztán, mikor ezt megharcoltam, akkor egy nagyon jó gyülekezetem volt, ahol mindig sokan vettek körül. Gyerekek, nagyon jó családom volt, olyan testvéreim, akik bárhova mentek, mindig hívtak magukkal. Néha el is fogadtam kirándulás, vagy üdülőbe, utazásra. Én soha nem éreztem, hogy egyedül vagyok. És olyan jó testvérnőim voltak, akik soha nem hagytak egyedül. Jó közösség volt. Amikor én megtértem, nem volt ez a szeparáció, hogy külön a tizenévesek, külön. Akkor mindenki együtt volt. Nagy áldás volt ebbe a közösségbe, és nagyon sokat kárpótolt az Úr. És családomban is, családom gyerekei vettek körül, és sok estére menően, vakációkba és hétvégeken sok-sok bibliai történetek és sok ilyen leckék zajlottak le a házunkba. A nővérem mindig mondta is, hogy mikor tőled hazajönnek, azzal kezdik, hogy anya, megtértem, és bocsánatot kérnek. Én ennek nagyon örültem, és ezek a gyerekek nagyon ragaszkodtak hozzám, és ez ma is így van. Már felnőttként, hála jó atyának, mind az Úr gyermekei körülvesznek, segítenek, és úgy érzem, hogy nekem is van családom. Az ő gyerekeik, mintha az én unokáim lennének. Tehát én nem úgy érzem magam, mint egy egyedül való, akinek senkije nincs, hanem akinek van egy csodálatos gyülekezete, egy csodálatos női köre, ahol mindent megoszhat, mert a szüleimnek szép hosszú életet adott a jóatya, és így történt, hogy anyukám 86 éves korába elment, és olyan kis drága volt, hogy mindig imádkozott, hogy nekem az Úr, ha egyedül maradok, akkor legyen velem, és kárpótolja nekem a magányt. És ezt én is készültem erre, hogy végül is egyedül fogok maradni, és a testvéreim mind ragaszkodtak, hogy menjek oda. Egy pár napig elment, 2-3 nap, azt mondtam, hogy tovább nem, meg kell szokjam. És bevallottam itt a női körbe is a testvérnőknek, hogy a nappal elmegy, de este félek. Vajon egy olyan félelem szállt rám, mégis egy nagy családból. Mindenki elszállingózik, férhez megy, megnősül, és az Úrhoz megy, és akkor ott maradsz egyedül. És akkor, hát mondhatom, hogy nagyon drága testvérnők voltak, idős testvérnők is, mamák, akik annyira velem éreztek, és biztattak, bátorítottak, hogy imádkozunk érted, és egy néhány hét alatt úgy elvette ezt a félelmet az Úr, hogy igazán mondhatom, hogy most egyáltalán nincs ilyen a szívemben. És azért, hogyha mondhatom azt, hogy igaza van az igének. Bárki megkérdez, mindenkinek azt mondom, hogy menjen férhez. Az a normális, és az Isten akarata. És ugye egy szép család, és mert az nagyon-nagyon fontos. De ha mégis valakinek így adja az Úr, volt egy ilyen mondás, hogy nem minden áron férhez menni, hanem minden áron megybe menni. Ez alatt azt értem, hogy nem hívőkhöz nem. Ilyenek nagyon sokan, már jó benne voltam a vénlány korban, mikor a munkahelyemről is, még fiatalabbak is, többen is mind akartak komoly kapcsolatot velem, házasságot, és de az Úr annyira védett és szeretett, hogy már gyerekkorunkban ezt annyira belénk táplálták, és úgy el is beszéltük, mikor fiatalok voltunk a testvéreim, hogy az nem csúnya, de hívő nem jöhetett számításba. És a jó atya mindig mondhatom azt, hogy ő vigyázott rám, és ő védett. Nem az én erőm, ahogy Blanki mondta. Isten tette. És azért, hogyha adhatnék tanácsot azoknak, akik egyedül vannak, vagy van ilyen a családjukban, azt szeretném mondani, hogy ne hagyják, hogy egyedül legyen mindig. Hívják magukkal, és vegyék úgy, mint egy teljes életet élő valaki, aki azon kívül, hogy egyedül van, megvan az Úrral és emberekkel normális kapcsolata. És azoknak, akik egyedül vannak, azt ajánlom, ne gubózzanak be, ne érezzék magukat másodrangúaknak és vonuljanak háttérbe, hanem nyugodtan foglalják el azt a helyet, amit Isten adott nekik. Mert nekem efelől olyan békességet adott a jóatya és megnyugvást, hogy nekem nincs egyáltalán ilyen kisebbségi érzetem emiatt. Tudom, hogy akik családban vannak, nagy terheket viselnek, sok problémák vannak, átérzem a sorsukat, és sokszor imádkozom értük. És mondhatom azt, hogy Uram, Te vagy osztályrészem és poharam. Hát ugye a pohár az, amiből iszunk, amiből fogyasztunk, és mondhatom azt, hogy az Úr a poharam. És hogyha ez csordultig van, mondhatom, hogy az Úr mindig teletölti. Csordultig van a poharam, és ha én éhen maradok lelkileg, az csak az én hibám, nem az Úré. Mert ő megtette a magáét, és csodálatos Isten, Istenünk van. És itt azt írja, hogy osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Én szintén azt elmondom, hogy ha még egyszer választanom kellene, csak úgy tenném, ahogy eddig tettem, mert úgy láttam, hogy Istentől van. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Gyakran az Úr éjszaka is figyelmeztet, és bár magamba vagyok a lakásba, néha hangosan beszélek az Úrral. Jó, hogy nem lakok még valakivel, mert gondolnák, hogy mi, hát ez egyedül beszél. És már gondoltam, Uram, ezt ne gyakoroljam, mert még az utcán is fogok beszélni, és akkor mit fognak mondani? Az Úrra tekintek szüntelen, nem rendülök meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Az élet útjához sok minden hozzátartozik. Hozzátartozik az, hogy elmegyünk erről a földről, és kell készüljünk az Úrral való találkozásra. És fel kell készülni erre is. Tudom, hogy még hátra vannak a nehéz napok, mert akinek családja van és körülveszik, jó dolga van, de én is úgy érzem, hogy testem biztonságban van, és a jövő gondja még az Úr kezében van. Ezzel nem foglalkozom. Elég minden napnak a maga baja, és azért csodálatos az ige, hogy teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Az, hogy az Úrhoz megyünk, örökké tart a gyönyörűség. Azt kívánom magamnak és mindannyiunknak, hogy győzzünk, hogy örökké tartó gyönyörűségünk legyen, ami nem ér véget ezzel a földi élettel, hanem az örökké valóságban mindannyian ott lehessünk. Azt kívánom, testvér. Igen, és még az, hogy mindenkinek, aki nem ment férhez, és nem fiatal, nem annyira fiatal, legyen polgári foglalkozása. Ez nagyon fontos. Mert én mostanak nagyon örülök, hogy nyugdíjam van, és ugyanúgy, mert hallottam olyanokat, hogy csak úgy elcsellengett valahol, egy faluban volt egy ilyen, hogy elcsellengett, és oda került, hogy nyugdíjas lett, és mások kell gondoskodjanak róla. Tehát azért nagyon kell ezt is komolyan vegyük, mert a napok gonoszok, és mindenki tegye meg a magáét, hogy ne legyünk terhek senki számára, mert Pál apostol is azt tette, hogy minden saját kezével dolgozott, és kívánok mindenkinek nagyon sok boldogságot és győzelmet ebben a földi életben. Amen.
És óta nagyon sok gondolat kavarok bennem erről a témáról, és nagyon reménykedem abban, hogy sikerül ebből egy néhányat értelmesen megosztanom. Hogyan lehetek Krisztus jó illata a családban? Hát, ha megfigyeljük a virágokat, azt tanulhatjuk meg tőlük, hogy ők ahhoz, hogy illatozzanak, azt természetesen maguktól értetődően teszik. Nem tesznek nagy erőfeszítést, egyszerűen hagyják, hogy kijöjjön belőlük az, ami amúgy is benne van, amit Isten beléjük helyezett. Én is ilyen természetesen és magától értetődően szeretném gyermekeim előtt megélni a hitemet. Nem mesterkélten, nem képmutatóan, ők úgy is tudják, hogy ki vagyok. Ők látják minden arcomat. Ha egy közösségbe eljövök, ezt az arcomat látják. Szolid, elfogadható, remélem. Gyerekeim viszont látnak engem akkor is, amikor letört vagyok, mikor kihoznak a sodromból, mikor a kudarcok lenyomnak, akkor is látják, hogy ki vagyok, és hiába próbálnám akkor másnak tetetni magamat. Átlátnak az állatszaimon is. Én arra törekszem, hogy vállaljam előttük a kudarcaimat is. Igyekszem arra, hogy ne magyarázkodjam, hanem ha kell, akkor tőlük is bocsánatot kérjek, és lássák azt, hogy egy kegyelemre szorult ember vagyok, aki Isten bocsánatából él. És nagyon remélem, és arra törekszem ezáltal, hogy megtanulják azt, hogy hogy lehet Istent követni. Ha nekem sikerül, nekik is sikerülni fog. Mert szeretném megélni előttük azt az igét, hogy ha elesik is az igaz, ha hétszer elesik is, de fel kell, és nem a saját erejéből, hanem azért, mert az Úr kézen fogja őt. Igyekszem azokat a lehetőségeket megragadni, amikor valamilyen problémájuk adódik, hogy akkor Istenre mutassak. Nemrég volt egy eset, a hetedikes fiam jött úgy haza nagyon megijedve az iskolából, hogy vallás órán az utolsó időkről tanultak, és jaj, mi lesz? És elkezdtünk beszélgetni arról, hogy milyen lesz. És sikerült megszilárdítani benne azt a tudatot, hogy ő Istenhez tartozik, és mint ilyennek nem kell félnie. Nagyon sok alkalommal volt részünk ima meghallgatásban közösen. És ez is nagyon áldott alkalom, és nagyon áldott lehetőség így a Krisztusra mutatásban. Hogy ő ura az életünknek, ura a problémáinknak is, és hozzá mindig jöhetünk a terheinkkel. Ő nem süket a mi problémáinkra, és nála van minden erőforrás, ő tud igazán segíteni. Hogyha kiderül rólunk, hogy 6 gyereket nevelünk, sokan olyan sajnálkozva, olyan ijedten néznek, és ugye elkezdenek vigasztalni, hogy ó, hát nem baj az. Hát felnőnek. Hát persze, hogy nem baj. Én nagyon örülök, és nagyon kiváltságosnak és áldottnak érzem magam, hogy Isten méltatott arra, hogy 6 gyereket adott nekünk. És hiszem és vallom, hogy egyik se véletlenül született, mindegyikkel Istennek terve van, és szeretném, hogyha ennek a tervnek a megvalósulásában is eszköz lehetnék. Az is biztos, hogy több munka van, nehezebb, nem csak fizikai munka, lelki teher is, de ha az Úr nekünk adta őket, akkor erőt is ad hozzá. Minden fizikai, minden lelki jót és erőforrást nála megtalálhatunk. A Zsoltárok 37. rész 25. versében azt találjuk, hogy gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett az igaz, sem azt, hogy gyermeke koldussá vált. És én hiszek Isten igéjének. És törekszem arra, hogy igazán és tiszta szívvel éljek házamon belül, és bízom abban, hogy Isten segít, és minden szükségessel ellát minket a maga idejében. Megtapasztaltuk ezt eddig is, és ő nem változik a jövőben sem. Nemrégiben hallottam egy előadást a tévében a lelki védelmi faktorokról. Ennek egyike a tanult optimizmus. És kiemelte az előadó, hogy ezzel nem születünk, ezt megtanuljuk, főképpen a szüleinktől. Én nagyon szeretném, hogyha a gyermekeim optimizmust tanulnának tőlem, nem ilyen kincstári optimizmust, ilyen hurrá optimizmust, hogy valami csak lesz, meg hát, hanem olyan optimizmust, ami Isten segítségén, Isten erején alapszik. Hogyha megtanulnának szilárdan bízni benne, ha életüket megtanulnák szilárdan ráépíteni, nekem ez a vágyam és imádságom. Ugyanakkor, hogyha látom a világ romlását, azokat a tendenciákat, amik már egyre inkább láthatóak az utolsó idők jelei, akkor engem is megrohannak a félelmek, az aggódások, és ugyanakkor látom azt is, hogy hát én is véges erővel, meg hiányosságokkal rendelkezem. Ilyenkor nagyon sokszor megerősít engem Isten az ő igéjével. Például a Jeremiás 32. rész 27. verse. Én vagyok az Úr, minden élőnek Istene. Van-e számomra lehetetlen? Hát ha ezt hallom, ha ezt mondja nekem az Úr, akkor van még okom félni tovább. vagy a Jeremiás könyve 15. rész 11. vers. Az Úr mondta, javadat munkáltam, közbeléptem érted. Ezt is nagyon sokszor kézzel foghatóan megérezhettem, hogy én valami rossz felé mentem volna, valami rossz döntést hoztam volna, és Isten megállított. Nem hagyta. A javamat munkálta, ezért közbelépett értem. És bízom abban, hogy gyermekeim számára is ez valóság. Vagy a 35. Zsoltár 27. verse. Beszéljék mindenkor, hogy nagy az Úr, aki szolgái javát akarja. Hát kell-e nagyobb bátorítás ennél? Isten azt akarja, hogy sikerüljön. Sikerüljön legyőzni a gonoszt és választani a jót. Járni azokban a jó cselekedetekben, amiket előre elkészített, vagyis terjeszteni az ő jó illatát. Isten azt akarja, hogy sikerüljön. Nekem, testvérnőimnek, gyermekeinknek. Bízzunk az ő segítségében. Amen.
Hisszük, hogy mondtak olyan dolgokat a saját életükből, ami segíthet nekünk. Jobban megérthetjük egymást, és mindannyiunknak megvannak a problémái, de ne lássuk azért egymást úgy különbeknek, hogy esetleg lenézzünk valakit, mert más élethelyzetben van. Mi mindannyian egyformán értékesek vagyunk az Úr előtt, és úgy, ahogy az ige tanít rá, tartsuk egymást különbeknek. És így viszonyuljunk egymáshoz. Még két bizonyságtevést fogunk meghallgatni majd délután. Megkértünk még egy kedves idős testvérnőt Krasznáról. Örülünk, hogy eljött hozzánk, és én úgy tudom, hogy a testvérnő nagyon fiatalon özvegy lett. Nem ismerem őt így személyesen, de délután majd meghallgatjuk, hogy mit fog ő elmondani nekünk, és délután hallgatjuk meg Erdei Jucika testvérnőt, aki férhez ment, de az Úr gyermekeket nem adott nekik. Tehát őket meghallgatjuk még délután.